Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alap igéjét Tesszalonikiakhoz írott második levél első fejezetéből, a harmadik és 12. versek közül a következőképpen. Szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránti szeretet gazdagodik minnyájatokban, úgyhogy mi magunk dicsekszünk Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. Mert úgy igazságos Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűzlángjában bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Úrunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától, amikor eljön azon a napon, hogy megdicsőjüljön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadjátok bizonyságtételünket. Ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit cselekedeteivel hatalmasan, hogy megdicsőjön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is ő benne, a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből. Eddig Istennek írott igéjjel foglaljunk helyet. Kedves testvérek, továbbra is azt gondolom, hogy ha majd egyszer nyelvtanórán meg kell tanítanom a gyerekeknek a többszörösen összetett mondat fogalmát, akkor Pál apostoltól fogok idézni. Nem tudom, hogy felolvasás után mennyire volt, próbáltam tagolni, de nem tudom, hogy mennyire volt könnyen érthető a szöveg. Szerintem egyáltalán nem könnyen érthető a szöveg felolvasás vagy hallgatás után, mert elolvasni is nehéz. Még mielőtt leemelnénk ezt a pálapostoli textust a Biblia egészéről, azt gondolom, hogy fontos mögé nézni ennek a szövegrésznek. Ugyanis amikor pálapostol a Tesszalonikiakhoz írott második levelet megírja, akkor a Néróféle keresztény üldözés már zajlik. És valójában ez a szöveg, ez a levél, ez azért keletkezik, mert a kereszténység egészen üldöztetés alatt áll, és Pál nem tud másképpen a tesszalonikai gyülekezethez szólni, bennük a lelket tartani csak levél útján, mert erre van eszköze, és ezt tudja egyedül célba juttatni. És amikor ezek a szövegek megfogalmazódnak, amikor ezek a sorok leíródnak, akkor bizony ez a gyülekezet, és az összes többi keresztény gyülekezet az üldözésnek minden nyomorát elszenvedi, és egyáltalán nincsen, azt gondolom, üde boldog hétköznapokkal leöntve a kereszténység. Mi az, ami ebből a szövegből nekünk most 2024-ben fontos? Mi az, ami bennünket meg tud hatni reménység vasárnapján úgy, hogy bennünket, hál' Istennek, nem várnak odakint birodalmi tisztek, hogy utána számon kérjék rajtunk a hitünket, mert Isten tiszteleten voltunk. Sok irányba el lehetne menni, sok mindent fel lehetne sorolni. Én szeretném kiragadni a textusnak először az csak az első felét. Szüntelen hálával tartozunk Istennek, értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránti szeretet gazdagodik minnyájatokban, úgyhogy mi magunk dicsekszünk Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. Ami engem egyből megragadott ebben a egyébként egyetlen egy mondatban, hogy azzal kezdi Pál apostol, hogy szüntelen hálával tartozunk értetek, hitetek nőttön nő. Hogyan nőhet a hitük, meg az egymás iránti szeretetük akkor, amikor éppen üldöztetést szenvednek el. Ez a gyülekezet lélek számát tekintve éppen apad. Mert hogy akit a római hatóságok elkapnak, és bebizonyosodik róla, hogy ő keresztény, hitvalló keresztény, az könnyűszerrel ki is végzik. És mégis kiemeli az apostol azt, hogy a gyülekezet, mint a Krisztus közössége, az Isten tenyerén lévő közösség, az hitben és szeretetben nő. A környezet viszontagsága ellenére mi következik ebből? Az, kedves testvérek, hogy az a reménység, ami bennünket meghatároz, ami bennünket elhív, az nem külső tényezőkből fakad, és nem külső tényezőkhöz igazodik. És azt gondolom, ez az, amin mi most visszakanyarodhatunk ehhez a közel 2000 éves szöveghez, mert az a reménység, amire mi az életünket építjük keresztényként, az ugyanaz, amire a tesszalonikai gyülekezet a Krisztus utáni 60-as években építette az életét. És az a reménység, ez megtart a viszontagságok közepette. Adventus Domini. A Magyar utcán a héten már szerelték a világítást, kedves testvérek. Láttam, mert ahogy mozogtam és mozgolódtam jobbra-balra a lelkészi szolgálat közben, meg az autóval kibejártam, folyamatosan kerülgettük egymást az önkormányzat munkatársaival. Még nem égnek az izzók, de már készenlétben vannak. Szépen lassan az adventtel kitelepítjük a vásárokat, elindul a karácsonyi forgatag. Na, de érkezik-e az Úr? Mert ugye az Adventus Domini az eredetileg ezt jelenti. Az érkező Úr. Érkezik-e az Úr a mi szívünkbe? Érkezik-e az Úr a mi portáinkra nem csak fahéj illattal, vagy nem csak diszkvilágítással, hanem minőségben lelki tartalommal? Mert a világ valójában adventet élt meg a Krisztus születéséig és a Krisztus megváltásáig, és most is adventben vagyunk, egy más jellegű adventben, és nem a vásárok adventjére gondolok. Várjuk vissza az Urat. 2000 éve várjuk vissza az Urat. És nem tudom megmondani a testvéreknek, hogy még meddig várjuk vissza az Urat, de azt gondolom, hogy ha a feltámadás és a visszaérkezés reménységét kivesszük a kereszténységből, erről már részben szóltunk, akkor marad egy etikai kódex, meg egy erkölcsi váz, de igazából élettel és lényeggel a krisztusi szeretet tölti meg. A Krisztus értünk hozott áldozata, és az a tudat, hogy ehhez a szeretethez és irgalomhoz tartozva ránk vonatkozik a feltámadás reménysége. Ez a reménység az, ami nagyon különösen szövi át a hívő embernek az életét. Mert ebben a reménységben ott van bennünk az a tudat, hogy ha Krisztus visszatér, akkor bizony az ítélet előtt nekünk is meg kell majd állni. Számot kell majd adni az életünk minden viselt dolgáról, tettéről, gondolatáról, azokról a eltitkolt bugyrokról, amiket másoknak nem kívánunk felfedni, vagy amiket adott esetben mi magunk sem akarunk látni saját magunkban. És mellette meg ott van a másik oldala ennek a feszültségnek, hogy ez a visszatérés a beteljesedést hozza, a dolgok viszontagságainak a kisimítását, az Istennel való tökéletes kapcsolatnak a végső és kikerülhetetlen helyreállását. Mi úgy élünk a mában, kedves testvéreim, hogy az Isten jövőjének állampolgárai vagyunk. És ez végtelenül fontos az önértelmezésünk felől nézve. A 20. században élt egy teológus, igazából nem is olyan régen hunyt el, idén júniusban, Jürgen Moltmannak hívták, németországi teológus volt, és 18 évesen besorozták a Luftwaffe-hoz a II. Világháborúban, és mint a Luftwaffe besorozott katonája végignézte Dresda bombázását. A második világháború szörnyűségeiről, meg főleg a náci Németország, illetve a vele szövetségben élő szélső jobboldali kormányok, meg mondjuk a magyar nyilas mozgalom rémtetteiről viszonylag sokat lehet tudni, olvasni, és ezt azt gondolom, hogy egész mélyen feltártuk. A Nürnbergi perben arról nem esett szó, hogy a másik oldalon is voltak meglehetősen megkérdőjelezhető döntések. Dresdában voltak olyan ipari létesítmények, és ezt most nem elítélve és nem vádlóan szeretném a testvéreknek elmondani, csak tényként. Dresdában voltak olyan ipari létesítmények, amiket lehetett volna katonai célpontnak tekinteni, mert olyan optikai eszközöket gyártottak, amik aztán beszerelésre kerültek a német haditechnikába. Egyetlen egy bomba találat nem érte ezeket a gyárakat. A dresdai bombázások 1944-től 45. február 15-ig a belvárost érték. És Hamburg mellett Dresdában tesztelték a szövetségesek a gyújtó bombának az elődjét, a napalmnak az elődjét, amit foszforral töltöttek meg. Amikor Dresda belvárosát végigbombázták, ahol csak civil lakosság volt, egyetlen egy katonai célpont sem, akkor nem csak az volt a komoly probléma, hogy gyakorlatilag porrá tették a várost, és eltörölték azt, ami korábban ott volt, hanem a legnagyobb problémát pont a gyújtóbombák okozták, mert ezek a bombák nem csak lerombolták az épületeket, de gyakorlatilag lángra lobbantották az egész várost. Nem tudjuk a mai napig, hogy hány áldozata volt ezeknek a bombázásoknak. Satszolások, tippelések vannak, a legoptimistább becslés szerint 35 ezer ember az, aki ott maradt. A legpesszimistább becslések azok 200 ezer fölé teszik a halálos áldozatok számát. Hogy mi az igazság, ezt majd a jó Isten eldönti, nem a mi tisztünk ítélni. De annyit még hadd mondjak el, hogy ezekben a bombázásokban valójában nem a bombázások ölték meg a legtöbb embert. A foszfor miatt lángra lobbant a város, és az óvóhelyekre menekült emberek feje fölött gyakorlatilag az óvóhely elkezdett felforrósodni, azt hitték, hogy bennégnek. És amikor a meleg, forró levegő elől kimenekültek az óvóhelyről, mert elsitult a bombázásoknak a zaja, akkor a lángokban álló város annyira túltengett a különböző égéstermékekben, és kiszorította a lángoknak a heve az oxigént az épületek falai közül, hogy az emberek megfulladtak. Nem a bombázás ölte meg őket. És a fiatal Jürgen Moltmann ezt az egészet átéli és látja, mert részt vesz a védekezésben és részt vesz a mentési szolgálatokban. És miért mesélem ezt el? Azért, mert Moltmann az, aki aztán a teológiai gondolkodásba behozza az anticipációnak a fogalmát. És mit jelent az anticipáció, ami egy nagyon csúnya latin szónak hangzik? Az is egy görög kifejezés latin fordítása. Ez azt jelenti, hogy előzetes ismeret. Előzetes ismeret olyan előzetes felvetés, amit aztán az empirikus tapasztalat igazol. És Moltmann, amikor látja a lángoló és fuldokló Dresdát, és ezt nyilván sokáig, évtizedekig hurcolja magában, mint meghatározó élményt, akkor szépen lassan ebből az egész káoszból és nyomorból és szenvedésből egy Isten élmény irányába megy el. Hogyan? Belekapaszkodik az Isten ígéretébe. Ne féljetek, mert én veletek vagyok a világ végezetéig. Belekapaszkodik az Isten ígéretébe, és azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy mi van körülöttünk, teljesen mindegy, hogy hogyan omlik éppen dugába az a világ, amit mi ismerünk, az Isten azt ígérte, hogy visszatér. A Krisztus azt ígérte, hogy velünk marad a világon, a világ végezetéig minden napon. És ebbe az ígéretbe az Isten saját magát személyesen helyezi bele. Moltmann nagyon sokszor Ábrahámot hozza példának az ő munkásságában. Mert mit ígért meg Ábrahámnak az Isten? Azt ígértem meg neki, hogyha elmész arra a földre, amit én mutatok neked, akkor nagy néppé teszlek. Annyi utódod lesz, mint égen a csillag. És ha őszinték akarunk lenni, akkor Ábrahám ebből az égen a csillag mennyiségi utódból egyetlen egyet lát, azt is fel kell neki először még citálni a Mória hegyére. És nem látja az utódait. De az Isten ígéreteiben megnyugodva tudja elhagyni ezt a világot. Mert hogyha az Isten megígérte, akkor az úgy lesz. Mert az Isten mindig saját magát teszi bele garanciaként az ígéretekbe. Ábrahámnak sem engedi, hogy garanciát vállaljon kettőjük szövetségéért. Ő vállal garanciát egyedül Ábrahámért és a bűnös emberért, úgy egyáltalán. És hogyha látjuk azt, hogy az Isten ígérete nem biztos, hogy azt jelenti, hogy máról holnapra vagy, adj Uram Isten, de azonnal teljesedik be. De ez nem azt jelenti, hogy az nem lesz teljes és dicső a maga nemében, akkor az ember egész egyszerűen elkezdhet úgy tekinteni a saját életére, hogy a reménysége felől kezdje el a saját hétköznapjait nézni, látni és értelmezni. Amikor a Tesszalonikai levelet Pál apostol megírja, körülbelül Krisztus után 64 környékén, pontos dátumot nem tudunk, akkor jó eséllyel azok, akiknek ez a levél íródik, kazamatákban, mécsesek lángja mellett olvassák, vagy olvassák fel nekik titokban, mert nem lehet vállalni hangosan a kereszténységet. Mert nem lehet nyíltan vállalni a kereszténységet. Amikor Dresda lángokban áll és fuldoklik, akkor ott emberi számítások alapján semmi pozitívumot nem lehet találni. És mégis az az ígéret, ami a Krisztusban megfogalmazódik, a nagypénteki kereszttől kezdődően, vagy ha őszinte akarok lenni, akkor a betlehemi jászoltól kezdődően, a napjainkig ugyanaz. Felöleli ezeket az emberi mélypontokat. Teljesen mindegy, hogy a kereszténység szorul kazamaták közé, vagy Dresdát ostromolják, vagy a mi életünk lángol és omlik magába, van egy reménység, kedves testvérek, amire lehet építeni akkor is, amikor minden úgy omlik össze, mint a kártyavár. Amikor a szőnyeget rántják ki a lábunk alól. Van egy reménység, ami akkor is megtart, és nem enged el bennünket. Ez pedig az, hogy van Krisztusunk. Hogy van Krisztus, aki meghalt és feltámadt értünk, van Krisztusunk, aki megígérte, hogy minden nap felünk marad, és van Krisztusunk, aki visszatér. Sok minden változik a hétköznapok valóságában. Ha a testvérek visszagondolnak csak arra, hogy hol volt a világ mondjuk akkor, amikor gyerek fejjel elkezdték felfedezni maguk körül, és most hogyan néz ki, akkor megállapíthatjuk azt, hogy egy-egy élet során mennyi, de mennyi olyan változás történt, amit lehet, hogy a gyerekeink, unokáink már nem is fognak látni, vagy majd maximum történelemkönyvekből fognak róla valamit tanulni. De ezekben a változásokban egy dolog mégis ugyanaz, hogy a Krisztushoz tartozunk. És teljesen mindegy, hogy mennyire inog meg éppen az életünk, mert a hit növekedése az nem a külső tényezőktől függ. Nem attól függ, hogy egy gyülekezet taglétszáma éppen gyarapodik, vagy csökken, nem attól függ, hogy üldöznek-e bennünket, vagy sem. Nem attól függ, hogy érdekelte a világ a Krisztus ügyében, vagy az érdektelenség pajzsai mögé bújik nagyon-nagyon sok kérdésben. Van még egy nagyon fontos részlete ennek a páli levélnek. Az árása, amit nagyon sok szeretettel hozok ide a testvéreknek. Ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel, és a hit cselekedeteivel hatalmasan, hogy megdicsőjön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is ő benne a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből. Egyrészt nagyon fontos, azt gondolom, az imádság, ami az Isten kapcsolatunknak az ápolása. De még fontosabb, azt gondolom, hogy Pál hova futtatja ki ezt az imádságot. Töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel. Ha emberileg nézem ezt a fél mondatot, és tudom az élethelyzetet hozzá, hogy kazamatákban kuporognak keresztény emberek penészben és dokszakban, akkor elég drasztikusan hangzik ez a mondat. Hát milyen jóba gyönyörködjön ott? Nem földi jóban kell gyönyörködni. Nem emberi dimenziók szabta tökéletességben. Ami Istenünk tegyen titeket méltóvá elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel, és a hit cselekedeteivel hatalmasan. Ha a keresztény ember ápolja az Isten kapcsolatát, már pedig ápolja, hiszen ezért vagyunk keresztények, akkor ez az Isten kapcsolat elkezd bennünket formálni. Ez az Isten kapcsolat elkezd bennünket megtartani, és akkor is megmutatja nekünk az Isten akaratát, és az Isten által számunkra előírt és elvárt boldogságot, amikor a környezetünk vagy az életünk éppen magába roskad. Ez az a reménység, ami 2000 éve megtartja az egyházat. Megtartja az egyházat akkor, amikor a környezete akarja éppen lebontani, és megtartja az egyházat akkor is, amikor saját magunkat akarjuk lebontani, kedves testvér. Nincs még olyan messze az a reformáció ünnepen, nyugodtan gondoljunk vissza rá. Ez az a reménység, ami bennünket folyamatosan újra és újra formál, és azt gondolom, hogy ha erre a reménységre merünk tekinteni, akkor a hétköznapoknak a zaját, a hétköznapoknak a súlyát, az emberi életnek a meredek szakaszait is könnyebb és talán üdítőbb elviselni, mert tudjuk, hogy a történetnek nem ez a vége, tudjuk, hogy ez csak egy fejezet, adott esetben csak egy átkötő fejezet. És a lényeg az az, hogy van Krisztusunk, hogy velünk van a Krisztusunk, és visszatér Krisztusunk. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, ne engedj bennünket kizökkenni az elhívásból, amit kaptunk. Add meg nekünk azt a reménységet, ami a hétköznapi élet keretein túl képes bennünket újra gondolni. Ami képes elviselni a világ fájdalmát, tudván, hogy te együtt szenvedsz, és értünk szenvedsz. Hogy a feltámadásoddal elkészítetted már azt a boldogságot, amiben bennünket mindezekből hazavársz. És hogy a veled való közösségben minden emberi perspektívát felülhaladva megélhetjük korlátlanul a te irgalmadat és kegyelmedet. Amen.